Nagyon hálás vagyok Alföld Istvánnak, hogy feladta a leckét. Egy meglehetősen konzervatív módon alakítottam ki ezt az előadást. Tudnék, mindaz, amit Alföldi is exponált, és mindaz, amiről korábban alkalmunk volt beszélni, az ezt a kérdést járta körül, hogy mit csinál az internet a kultúrával. És hát ezt nagyjából mi, akik benne vagyunk ebben a világban, többé-kevésbé, tudjuk, hogy milyen hihetetlen mértékben kitágította a világot számunkra, milyen hihetetlen mértékben ablakot nyitott a világra, hidat teremtett köztünk és olyanok között, akiknek a létéről korábban semmifajta tudomásunk nem volt, de ennek a fantasztikus nyitottságnak azért az ára az, hogy voltak éppen minden kontextus eltűnt, és minden információvá vált. Tehát, hogyha az ember a Google-on keres, épp úgy megtalálja azt a választ, hogy ki Isten, arra a kérdése, mint hogyha azt a választ, arra a kérdése keresi a választ, hogy mi a mikrocsip. Minden informatizálva, szétdarabolva, dekontextualizálva lett, és ez a bizonyos értelemben véve az emberbe felidézi azt a hajdan volt költői átkot, hogy minden egész széttörött. És úgy érzem, hogy az a fajta destruktív hatalom, amit az információs társadalom azzal a kultúrával tett, amit szerettünk, aminek a nevében felnőttünk, az rengeteg lehetőséget rejt magában, de ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása csak akkor lehetséges, hogyha megfordítjuk majd a kérdést, és erről szeretnék röviden beszélni, hogy mit tud a kultúra csinálni az információs társadalommal, mit tud a kultúra csinálni az internettel. De még maradván ezeknél a destruktív hatásoknál, maradván a pusztán a mennyiségi káprázatoknál, látható, hogy ezek a tünetek, amiket én így összeszedtem pusztán tapasztalatból, különösebb szakirodalmi elmélyülés nélkül, azt mutatják, hogy eltűntek a hiteles helyek. Nem lehet megtudni egy bizonyos információra, amit kapunk, mint lehetőséget, hogy az igaz vagy nem igaz. Van egy hihetetlen szimplifikálódás, nyilvánvalóan a dekontextualizálódás és a szétforgácsoltság értelmében más nem is lehet. Ami nagyon fontos, nemrég volt itt ugye Alexander Bard az Ibn Klubban, akik ott voltak, talán láthatták őt, és ő a figyelem diktatúrájáról beszélt. Ő tökéletesen kielégítette ezt az igényt, hiszen egy rövid nadrágban, egy hózentrágerben föl alá ugrálva, mint egy majom, adta elő a egyébként nagyon figyelemre méltó elméletét, mert ő már tudja, hogy csak annak van esélye egy üzenet továbbítására, akire fölfigyelnek. Én is voltak éppen mesztelenül, hogy fűdalágba kellett volna, hogy jöjjek ahhoz, hogy igazán szenzációértéke legyen annak, amit mondok, mert mindegyikünk rá van utalva arra, hogy 15 másodpercig él, addig, amíg odafigyelnek rá. És az internet ennek a igénynek a legtökéletesebb kielégítője, ugyanakkor a legtökéletesebb bukásoknak is a szintere, mert 15 percig élsz, és utána az öröklét temet téged magában a sírba. A szenny és igénytelenség. Nyilvánvaló, hogy mikor ilyen tömegben áradnak az információk, akkor, és mivel nincsenek hiteles helyek, akkor a legkülönbözőbb értelembe vett szenny és igénytelenség az messze menően a karakterisztikuma ennek a közegnek, és ez egy legnagyobb kihívás érzésem szerint. Tehát akkor, amikor a gyermekeinkre gondolunk, és ráeresztjük őket az internetre, és az internetet ráeresztjük a gyerekekre, akkor tulajdonképpen figyelembe kell vegyük azt, hogy egy olyan világba indítjuk el őket, ahol semmifajta világító lámpa nem lesz számukra, semmifajta irányító támpont nem lesz számukra, amely azt mondaná nekik, hogy állj meg, innen fordulj vissza, erre menjél. Ezt csak mi szülők és csak a mi határozott kulturális identitásunk biztosíthatja számukra. Van egy demokratikus gőg, amit megfigyeltem. Ugye én körülbelül 4 éve blogolok, rendszeresen most már abbahagytam, megírtam azt a tanulmányot, amit voltaképpen meg akartam írni, és sokkal privátabb módon folytatom, és azt látom, hogy azok, akik beleszólnak egy-egy blognak az áramába, és a Gauss-görbe értelmében nyilvánvalóan azok, akik beleszólnak, azok nem lesznek mind tehetségesek, nem lesznek mind morálisan fenköltek, hanem hát ahogy azt szokták mondani, a stupidok és az ignoránsok azok mindig többségben voltak a nem stupidokkal és a nem ignoránsokkal szemben. És ennek a többségnek ez a technológia ad egyfajta gőgöt, mert ugyanakkor a technológiai tudás az bizonyos értelmével kiegyenlíti számukra ezt a két alapvető deficitet, az intellektuális és morális deficitet. És ez ad egy demokratikus gőgöt, amely érzésem szerint tévutakra fog vezetni. Ez a nem tudás egyenlősége, amire a következő feliratban utalnék. A technológiai fejlesztések, amelyekről hallottunk ebben az előadásban is, amit István exponált, és hát valamilyen szenvedő áldozatai vagyunk, olyan ütemben alakulnak a technológiák, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy emberi igényeket elégíteni. Nem lehet azt mondani, hogy a mi ember voltunkat próbálják megjavítani, hanem azt lehet mondani, hogy van bennük egyfajta zsarnokság, amely egyszerűen lehetetlenné teszi természetesen, hogy a zsarnokság fogságából valaki kiszabaduljon, ha egyszer már ráállt. Nem lehet véletlen, hogy nálam már az ötödik mobiltelefon van, és már úgy néznek rám, mint egy muzeális darabra, mert két hete vettem. Tehát ilyen értelemben véve azt kell mondjam, hogy valahol meg kell, hogy álljon ez a rákosodása a technológiai fejlődésnek. És ilyen értelemben véve, hogy az utolsó három pontot még összefoglaljam ilyen kicsit negatív látomásként, látom, hogy ez a technológia elhozhat egyfajta dehumanizációt. A tömeg, ez az electronic mob, tehát egy elektronikus tömegjelenséget produkálva, a létező tömegeknek a fizikai elégedetlenségét és frusztrációját, az csak fölkorbácsolja, és még borzalmasabbá, és még radikálisabbá tudja tenni. És másfelől az állam oldaláról nézve meg egy totális kontroll lehetőséget rejti magába. Természetesen van e-minőség is, nem csak e-mennyiség is. A dialektikának Hajdan volt tanulójaként, nagyon jól tudjuk, hogy a minőség az bizonyos értelmével a mennyiségnek a függvénye. A wikitudás, amely bizonyos szakmai környezetekben, amikor a kompetencia a résztvevők oldaláról biztosítva van, óhatatlanul egy olyan töbletet eredményez, amelyet külön-külön senki a maga karosszékében nem tud kispekulálni. A folkszonómia, amelyben hatalmas lehetőségeket látok a világ újraalkotása szempontjából, hiszen ezáltal nem fölülről lefele néhány tudós elme fogja megmondani, mint ahogy Linné annak idején megmondta, hogy hogyan gondolkozunk a növényekről, hanem mi magunk, akik nézzük a növényeket, mi magunk, akik kertészkedünk, mi magunk, akik foglalkozunk azzal a szegmensének a világa, amelyel foglalkozunk, mi építjük fel a rá vonatkozó tudást, és ezt a folkszonómia messze menően biztosítja. Ugye a YouTube ilyen értelembe véve és a hasonló web2-es alkalmazásoknak így a tudás transformáció szempontjából egy iszonyatos lehetősége van, és ebben teljesen új perspektívák vannak. Egy kulturális evolúciót látok, hiszen nyilvánvalóan a mémeknek a versenye, amely az internet terébe kerülve, csak kiéleződik, és csak sebesebb lesz. Jó lehet, vannak negatív ártalmak, amelyekről korábban beszéltem, másfelől elvileg biztosítanak egy olyan fajta szelekciót, hogy végső soron mindig a legjobb fog győzni, és a legrosszabb az meg eltűnik, vagy legalábbis nehezen kereshetővé válik. Emergens közösségek bukkannak föl, ezek borzasztó fontos dolog, hiszen globálisan nézve ezt a hálózatot lehetővé teszi olyan embereknek, olyan érdeklődéseknek, olyan sorsoknak az egymásra találását, akik soha semmikor, semmilyen körülmények között nem találnának egymásra, és mégis nekünk ugye a legfontosabb küldetésünk az önmagunk megtalálásán keresztül, hogy a másikat keressük meg, mert a másikon keresztül tudjuk önmagunkat megtalálni, és én azt látom, hogy ebben a technológia igenis egy nagy segítséget ad. Itt van András, akivel egyszer voltunk egy ilyen wifi falu helyszíni szemlén, és ott láttunk egy nagyon a cigány sztereotípiáknak megfelelő öltözködött hölgyet, aki az interneten keresztül egy olyan vallási közösségnek vált a tagjává, amely vallási közösségnek Magyarországon alig vannak más tagjai. És ezen keresztül kapott egy új identitást. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és végül ugye Alexander Barth kedvenc szavát használva, a netokráciát mondhatnám, amely végül is annak a rétegnek, annak az elitnek a kiszelektálódását, és nem érdem alapon, nem kiváltság alapon, hanem teljesítmény alapon a kiteljesedését jelenti, akiktől talán majd várható, hogy a hiteles helyek megtalálódnak, a kontesztusok helyreállnak, és ez a bizonyos egész, amely összetört, majd talán össze fog állni. Néhány hónappal ezelőtt csináltam egy olyan vizsgálatot, amikor megnéztem, hogy a kultúra az internet használóknak a fejében nagyjából hogyan áll össze. És ennek a vizsgálatnak akarnám bizonyos értelmeivel elmondani néhány eredményét, majd utána az eredmény kapcsán egy következtetést mondanák. Most az látszik ebből a vizsgálatból, ugye egy szavakat, kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szavakat kínáltam fel a válaszadóknak, akiknek meg kellett mondani, hogy az ő kultúra fogalmukban az adott tevékenység az beleillik vagy nem illik bele, és ezek a faktorok jöttek létre, a tömegkultúra, a turizmus, a web2-es média, a tudástranszfer, a mindennapi kultúra, az otthoni kultúra és a magas kultúra. A magas kultúra látható tehát csak egy a lehetséges kultúra fogalmaknak a sokféleségében. Ez a minta, ez a rendszeres internet használóknak volt egy kvázi reprezentatív mintája, ezt több hónapon keresztül kellett összeszedni a szonda reprezentatív vizsgálatából, abból azt az 1000 főt, akire azt lehetett mondani, hogy ezek interneteznek. Most készül egy kontroll ennek a vizsgálatnak, amikor a nem internetező körében nézzük meg a kultúra fogalomnak a verzióit. Na most a kultúra fogalom változó alapján létrejött csoportok az internetező körében, tehát nagyjából így álltak össze. Adathiány volt 5% esetében, és a többieknél azt látjuk, hogy A vezető csoport a heterogén kultúra felfogásúak, amelyben az előző háromban benne, az előző háromnak három jelezetes iránya különböztethető meg, a populáris kulturális felfogásúak, ugye akik abban a kultúrában élnek, aminek semmi köze a voltak éppeni akadémiához, magas kulturális kánonhoz. Ezzel szemben áll a magas kulturális felfogásoknak az aránya, és ez 23-27%, tehát nagyon jelentős. A kulturális nihilisták azok, akik voltak éppen nem a kultúra tekintetében látják maguk számára az életpályáit kijelölhetnek. Ők bizonyos értelemben kultúrás jelentések mentén élnek, és a negyedik csoport, amiben ez a három alcsoport kombinálódik. Most, hogyha az internet és kultúra egymáshoz való viszonyának megítélése alapján létező csoportokat nézzük, akkor azt mondhatom, hogy voltak ugye olyan állítások, amikor megkérdeztem, hogy az internet most destruálja a kultúrát, vagy nem destruálja a kultúrát. Tehát ahogy az előadásom elején elmondtam érveket amellett, hogy az internet az milyen rossz a kultúrának, illetve elmondtam érveket amellett, hogy milyen jó a kultúrának, ezeket lefolytatom állítások képében, és hát ilyen gondolkodási típusok jöttek létre. Az egyik típus, aki azt mondja, hogy ezek párhuzamosok soha nem találkoznak, tehát van egy internetvilág, azon belül vannak kulturális szférák és intézmények, és van egy mindennapi, van egy nem internetvilág, egy nem digitális világ a maga színházaival, akadémiáival, fizikai létesítményeivel. Itt lényegében az az álláspont, hogy az internet nem teszi fölöslegessé a hagyományos kulturális intézményeket, nem alakítja át azokat, hanem éli a maga külön életét. Az optimisták ugye a másik csoport, amely szerint az internet növeli a kulturális szabadságot, és radikálisan átalakítja a kultúrát. A harmadik csoport, ez egy népes csoport, 30%, amely szerint nincs ellentmondás a kultúra és az internet között, az utóbbi növeli a kulturális szabadságot, de nem teszi tönkre és nem alakítja át a kultúrát, tehát az előző típushoz képest egy jóval interaktívabb, dependensebb, interdependensebb viszonyt feltételez a kultúra és az internet között. Természetesen mindenki azt a kultúra fogalmat használja, amit ugye abban a 8-ból már diagnosztizáltunk. És a szkeptikusok, akik azt mondják, hogy az internet fölöslegessé teszi a hagyományos kulturális intézményeket, tönkreteszi az általuk hordozott tartalmakat és gyakorlatokat. De ez hozzáteszik jó hírként, hogy az internet új kulturális közösségeknek a termő talaja. Na most egy nagyon egyszerű módon, és itt a digitális esélyegyenlőségnek a témáját bizonyos szempontból érintjük, tipizáltuk az egyébként internet használókat, tehát egészen más lenne a helyzet, hogyha nem internet használókat is behoznánk ebbe a képbe. De az internet használók körében azért meg lehet különböztetni netpolgárokat, ugye ez Petko Andrásnak volt az innovációja a magyar parlamentben, és netokratákat, ez a kifejezés még nem hozott el a parlamentben, hát figyelmébe ajánlom bárki, aki képviselő akar lenni, hogy nyugodtan hozza elő. A netpolgárok ugye azok, akiknek hozzátartozik az életéhez az internet, de ritkán használják, kevés alkalmazást vesznek igénybe, és számítógép használói ismereték is szegényesek. Így nagyjából az én személyemben itt láthatnak egy netpolgárt. Ezzel szemben a netokraták, azok gyakran használják az internetet, sok alkalmazást vesznek igénybe, és számítógép ismereteik szertágazóak, sőt, hát kellene egy network kutatást csinálni feltehetően, hogy ezeket az ismereteket jó hittérítő módján másokkal meg is ismertetik. Most ha a kultúra felfogást és ezt a hálózati státuszt próbáljuk kombinálni, akkor ezeket az altípusokat találjuk meg a mintavizsgálata végén. Tehát, hogy van egy olyan típus, amely szerint a kultúra felfogás jellege az meghatározó, ez a populáris versus magas kultúra. A kultúrát populáris termősök szerint meghatározók esetében magas azok aránya, akik szerint az internet tönkreteszi a kultúrát. Ez egy fontos dolog. Tehát akik populáris termősök szerint, hát az első megállapításom az, hogy a kultúra felfogás jellegű meghatározó. Azt jelenti, hogy populárisan vagy magas kultúra termősök szerint látja valaki a kulturális világot. Most azok, akik a kultúrát populáris termősök szerint határozzák meg, azok esetében nagyon magas azok az aránya, akik szerint az internet az egy halálos csapás a kultúrára. A netokraták körében, tehát akik nagyon szofisztikáltak a használatban, nagyon sok számítógépes ismerettel rendelkeznek, és intenzíven rajta vannak a hálón, a netokraták körében ez a látásmód jellemzőbb, mint a netpolgárok között. Viszont ezzel nagyon fontos a következő tézis, hogy a magas kultúra fogalmaiban gondolkozó körében jellemzően kevesen vannak, akik szerint az internet elpusztítja a kultúrát. Sok köztük az optimista, sokan hisznek a paralelizmusban és a koexisztenciában. A magas kultúra fogalmaiban, tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ha túl akarjuk menteni a kontinuitásnak a szellemében, mint azt a kulturális örökséget, amiből európai és nyugati identitásunk táplálkozik, akkor nem tagadnunk kell ezt a világot, hanem ezt a világot eszközként kell felhasználni arra vonatkozóan, azért annak érdekében, hogy át tudjuk vinni a következő nemzedékek számára. Nem megsemmisíteni, mert a következő nemzedékeknek akkor csak a technológia marad, hanem meg kell találnunk azokat a transfer megoldásokat, amelynek segítségével Dante Pokla épp úgy megismerhető az interneten, mint internet nélkül. Egyelőre még könnyebb internet nélkül megismerkedni a Pokollal. A netokraták körében magasabb az optimisták aránya, mint a netpolgárok között, tehát látható, hogy a jelenleg internet használó körében ez a fajta attitűd, amiről beszélek, ez megtalálható. Tehát ilyen értelme véve nem a levegőbe beszélek, amikor ezt a kívánalmat fogalmazom meg, egy leendő elittel szemben, amely elit egyszerre képes a magas kultúra fogalmai szerint elitként viselkedni, és egyszerre képes az információs társadalom igényei szerint használni és ismeretekkel rendelkezni ezeket a technológiai eszközöket. Hát mit csinál ezeknek a téziseknek a fényében a kultúra az interneten? Mit mondhatok? Azt hiszem, hogy az alap dolog a kíváncsiság. Az, amit István mondott a Google kapcsán, ugye az egy borzasztó fontos mennyiségi szempont. De valójában ez nem a kereső embert, hanem a keresgélő embert igazolja vissza. Az én eszményem a kereső ember. Az a kereső ember, akiben van egy ontológiai kíváncsiság, aki nem csak úgy össze-vissza keresgél, mint ahogy aki beszél, nem össze-vissza fecseg, vagy ír, nem össze-vissza firkál. Erre az internet egyébként egy kiváló eszköz. De az internet kiváló eszköz arra is, hogy aki nem akar fecsegni, aki nem akar csak firkálni, aki nem akar csak keresgélni, megtalálja a választ, illetve ne csak lásson, hanem láttasson is. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a kreativitásnak ténylegesen a legnagyobb eszközével állunk szemben. De csak akkor, hogyha van egy tudatos, kreatív ember mögötte. Tehát a kulcskérdés a használónak az a identitása, a használónak az a tudatállapota, a használónak az az eltökélt vágya, hogy keresse az életnek az értelmét, mert változatlanul az élet értelmét kell keresni Google vagy Google nélkül. És aki erről lemond erről a keresésről, abból csak egy keresgélő ember lesz. Ezért úgy gondolom, hogy az autonómia és a szocializáció, pontosabban az autonómia jegyében történő szocializáció, az fontosabb, mint valaha. Magyarországon természetesen, hogyha az ember megfogalmaz ezt a kívánalmat, akkor csak mindenki vonogatja a vállát, mert hiszen nincs ki szocializálni, nincsenek gyerekek. A gyerekek a legnagyobb kisebbség a mai magyar társadalomban. Akkor, amikor ugye annak idején 6 évvel ezelőtt elindítottam a Brunswick programot, és elkezdték mocskolni kakaóval, akkor voltak éppen az volt az igazi kifogás, hogy mit akarok én cigány gyerekekkel, egyáltalán gyerekekkel. Mikor ez az ország ugye a nyugdíjas, a boldog és boldogtalan nyugdíjasoknak az országa. De vissza kell térnünk a boldog és boldogtalan gyerekekhez, és meg kell találnunk azok a módokat, amelyek segítségével, ha kevés gyerekünk is születik, de az a kevés gyerek az autonóm lesz és kreatív lesz. És ez csak akkor várható, hogyha az a fajta komplexitás, amit a magas kultúra magában rejt, ez a komplexitás részévé válik a szocializációnak. Én nem tudok szavakat találni arra, amit épp tegnap hallottam, vagy tegnap olvastam, hogy most elkezdődött az a járvány, hogy Magyarországon a klasszikus irodalmi műveket átírják. Hogy a Jókai ugye az most már olvashatatlan, a kőszívű ember fiai, és lassan már a kőszívű ember fiai, már nem 3, az túl sok, legyen csak 1, ne legyen a szíve kőszívű, most nem lehet megérteni, és végül lesz belőle valamilyen csillagok háborúja figura. Tehát nem vagyok ellene annak a populáris kultúrának, amit ez az új világ hordoz magával. De hogyha ez ilyen perverz módon viszonyul mindahhoz, ami korábban volt, akár a magyar kultúrában, akár az európai kultúrában, akár a világkultúrában, akkor a komplexitás igény sérül, és a komplex kreatív ember nélkül nem tudunk csinálni semmit ezzel a technológiával. Semmit az éget a világon, azon kívül, hogy pusztíthatunk. Ezért gondolom, hogy ez a konzervatív üzenet, hogy végül is akkor, amikor minden elismerésünk a technológiái, és minden csodálatunk azon számok irányában, amelyeket István bemutatott ebbe a YouTube prezentáción, ha lemondunk az értékekről, és lemondunk az értékek alapján formált identitásokról, amelyeknek a gyökere a szocializáció, és gyökere az autonómia, akkor voltaképpen akkor homokra írunk. Ezért bármennyire is népszerűtlen, az a netokrata gondolat, amit Alexander Bard megfogalmaz, én szerintem átfordítható elitre, mert mindig minden társadalom csak akkor tudott kimenekülni abból a bajból, és most éppen elég nagy baj van, amelyben volt, hogyha volt egy világos látásmóddal, vízióval rendelkező elit, akiről el lehetett hinni, hogy nem saját hasznát kaparja, akkor, amikor azt mondja, hogy kövessetek. És ilyen elitet kell keresnünk és találnunk, és ez nem Google probléma. a politikában, a kultúrában és a gazdaságban. Ha ezt a problémát nem oldjuk meg itt Magyarországon és Európában, akkor érzésem szerint technológia ide, technológia oda, Google keresés ide, Google keresés oda, el vagyunk veszve. Azért vagyunk elveszve, mert fizikailag természetesen megvagyunk, de identitásunknál fogva egy olyan sérelem és egy olyan veszteség ér bennünket, amely vereségre fog bennünket ítélni abban a harcban, amit úgy neveznék, hogy világok harca. Ugye Heidegger, amikor arról beszél, hogy vajon a Föld, amely a maga fizikai mi voltában a mi megélhetésünket biztosítja, akkor azt is mondja, hogy minden embernek van egy viszonya a Földhöz, minden közösségnek van egy a Földhöz viszonya. És ez nem egy faji közösség, ez nem egy mitizált közösség, ez egy tényleges közösség. És az a világ, amit én a Földön a Földért és magamért kialakítok, az az én világom, az én közösségem világa. Ez a nyugati kultúra világa, amely él a zsidó, görög és római hagyományból. Ezt a világot jelenleg egy civilizációs kihívás éri. Ezt világosan kell lássuk. És ebben a civilizációs kihívásban a mi technológiánk természetesen egy nagyon fontos eszköz, de csak egy eszköz. És hogyha pusztán ehhez az eszközhöz ragaszkodunk és elfelejtkezünk a kontentről, akkor ebben a világok harcában számunkra egyetlen egy szerep jut, és az a szerep a veszteség. Köszönöm a figyelmet.